Hetedik előadásra térünk, tehát a hetedik előadásunknak a témája a végső idő kereszténységének a jellemzése a Laodíciai levél alapján. A mai alkalommal befejezzük Jelenések könyve első nagy szerkezeti részének az értelmezését. Ugye a Jelenések könyve négy fő részből áll, ebből mi most körülbelül negyed év alatt az első fő rész végéig értünk. Ez a hét levélről szóló első három fejezet, amelyben Jézus Krisztus levelek formájában, üzenetek formájában megszólít keresztény embereket, keresztény közösségeket, a korabeli keresztény közösségeket, első század végieket, de rajtuk keresztül az első és a második eljövetele közötti keresztény korszakoknak a hívőit és hívő gyülekezeteit is. Láttuk az eddigiek során, hogy nagyon pontosan megfeleltethetők ezek a gyülekezetek a történelmi országútján egymás után következő hét egyháztörténelmi időszaknak. Ugye az Efézusnak szóló levél jelképezte az őskereszténységet, a Szmirnának szóló üzenet jelképezte az üldözések egyházát a második, harmadik, negyedik század folyamán. Hatalmas változás állt be a IV. Században a nagy kereszténység történetében és keresztény közösségeknek az életében, amikor a nagy kereszténység államegyházzá lett, és ezt a súlyos elfajulást jelképezte és értékelte ki a pergámumi levél, hogy azután egy hosszú-hosszú levél, a tiatírai levél egy hosszú-hosszú időszakot a középkort elevenítse meg előttünk, és vetítse föl a történelem következő szakaszai közé. Aztán utána láttuk azt, hogy a középkorban még a Biblia szerint beletartozik a nagy hitújítás, a hitújítási mozgalmak, amelyek elindultak a Waldensektől, Huszitáktól, Wiklifitáktól, és a nagy 16. századi reformáció is még a középkor végéhez sorolódik a Jézus Krisztusi üzenet szerint. Utána viszont jön a szárdiszi levél az 5. sorrendben, amelyben viszont semmi dicséret nincs. A Biblia külön választja a reformációnak és a protestantizmusnak a történetét, és amennyire hatalmasnak mutatja be profétikusan a reformáció munkáját és a reformátoroknak a tevékenységét, olyannyira elmarasztalólag beszél Jézus a szárdiszi üzenetben arról, hogy a reformáció munkáját nem folytatták a 17.-18. század folyamán. Isten akkor újabb közösséget indít el a történelemben, hiszen Istennek azok az igazi közösségei, Krisztus gyülekezetei azok, amelyek valóban ragaszkodnak ő hozzá és az ő parancsolatai szerint élnek. Ahogy elindult a kereszténység történelme egy hatalmas felíveléssel az ős kereszténységgel, de ez a középkorban egy óriási torzulás szenvedett, és csak maroknyi keresztény közösségek képviselték az igazi evangéliumi vallásosságot, és átütő erejűvé váltak ezek a maroknyi kezdeményezések a reformációban, de utána a protestantizmus újra lehanyatlik, tehát van felívelés, lehanyatlás, megint felívelés, lehanyatlás, akkor Isten a 19. század elején egy újabb mozgalmat indít el különböző vallásfelekezetekből, a bibliai proféciákat, Bibliát kutatva, a filadelfiai üzenetben van szó a nagy advent mozgalmak elindulásáról a múlt század elején. Ennek a levélnek viszont az volt a különössége, ezt két héttel ezelőtt vizsgáltuk, hogy ebben viszont semmi elmarasztalása nincs Krisztusnak, csak dicsérete. És most sajnos a hét levélről szóló részét a Jelenések könyvének azzal kell, hogy befejezzük, hogy ahogy volt itt felívelés és aztán visszanyatlás, megint felívelés, megint visszanyatlás, és megint felívelés, a történelem végéhez közelítve a kereszténység és benne az igazi keresztény közösségek élete megint hatalmas nagy lehanyatlást ismer, nagyon nagy visszazuhanás következik be, hiszen a mai levelünkben, a Laodíciai levélben megint nincs dicséret. Ugye akik talán először vannak itt, azoknak hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus minden egyes levelét bemutatkozással kezdi, és a levelek után az első szerkezeti rész az a dicséret, az a méltánylás. Van olyan levél, például a szmírnai levél, vagy a filadelfiai levél, amelyben csak méltánylás van, csak dicséret van. Semmi feddő, semmi bíráló szó nincsen. De sajnos van olyan levél, kettő is, egyrészt az eltorzult protestantizmus értékelése, másrészt pedig a kezdeti hatalmas nagy lelkesedését és hitét elhagyó advent mozgalom értékelése, tehát a szárdiszi és a laodiceai levél, amelyben viszont egy szó dicséret sincsen. Tehát a mai alkalommal egy drámai hangvételű levelet ismerünk meg, amelyből kibontakozik, hogy a történelem végén általában mi lesz a kereszténységnek az állapota, és a történelem vége felé közeledve speciálisan, különlegesen mi lesz a hívő közösségnek az állapota, de még ezentúl még azt is megtanulhatjuk, hogy a történelem végéhez közelítve az egyes embereknek, akik keresztényeknek vallják vagy valljuk magunkat, micsoda súlyos elmarasztaló ítéletet mond Jézus ennek a kornak, amelyben élünk. Vajon Jézus miért fogalmaz így, és ő, akinek a szeme minden igazi értéket meglátott, Jézus miért csak feddést mond a végső idők keresztényeinek? Maga a Laodícia név, még mielőtt felolvasnám ezt a gyülekezeti levelet, a Laodícia névnek jelentése van, magyarra fordítható jelentése, méghozzá kettős jelentése is. A Laodícia név a Laos, a görög Laos nép és a dikájó ítélni igéből összevont kifejezés, egy ókori városnak a neve persze, és ez annyit jelent, hogy az ítélet népe. Az első jelentése ez, hogy az ítélet népe. Na most hadd kérdezzem meg önöktől, hogy jogos ez a kijelentés, hogy az ítélet népe? Hát az elmúlt alkalommal láttuk, hogy a múlt század elején éppen azt ismerték meg az akkori hívő keresztények, hogy az ítélet az Jézus Krisztus második eljövetele előtt már elkezdődik itt a Földön, illetve a mennyben. Jézus második eljövetele előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, egyrészt a meghalt igazak fölött, másrészt pedig a Földön élő és a Krisztus második eljövetelét élve megélő élő emberek fölött. Tehát az ítélet az nem egy gongütésszerű, egy szempillantásszerű hát megkülönböztetése Istennek, hanem az egy hosszú folyamat, amelynek az első szakasza ez az úgynevezett vizsgálati ítélet, amelyet Péter apostol első levele 4. fejezetéből ismerhetünk. Tudnék, ez az apostol mondja azt, hogy először az Istennek házán kezdődik el az ítélet. Először Krisztus azokat ítéli meg, akik a világtörténelem során hozzáfordultak, vagy akik a megbánásukkal őt keresték fel, és megbocsátásért hozzáfolyamodtak. És azokat ítéli meg Krisztus, hogy vajon ezek az emberek ténylegesen megváltoztak-e a megbocsátás során, a megbocsátását elnyerve. És nyilván, hogy ez az ítélet, hogy elkezdődik, ugye ennek az ítéletnek a kezdete egy hosszú-hosszú proféciának, az úgynevezett 2300 éves jövendőlésnek a lejárta, amelyet két héttel ezelőtt némileg bemutattam, de amellyel még nagyon sokszor fogunk találkozni Jelenések könyvében. Ez a 2300 évről szóló jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ez a múlt század elején lejárt, és a múlt század elején a elejét tekintve ugye a mennyben is elkezdődik valami, az ítélet, és a Földön is elkezdődnek az előkészületek Jézus Krisztus fogadására, ama hívő nép által, akit Jézus elindít, mint az utolsó idők egyházát. Na most a Laodícia név, tehát azért jogosan ez a név, hogy Laodícia, hogy az ítélet népe, mert ebben az időszakban, amelyben élünk, a Biblia szerint az ítélet már folyik a mennyben. Tehát ebből a szempontból is hát egy tökéletes azonosság és egybeesés, egy ókori város neve és egy végső történelmi időszak így egybeesik a Jelenések könyve 3. fejezetében. De jelent még mást is ez a név. A más jelentése ugyanis ez, hogy a megítélt nép. Nem csak ennyit jelent, hogy az ítélet népe, hanem annyit is, hogy a megítélt nép. És ezt valóban látni fogjuk, hogy Krisztusnak az ítélete a legszigorúbb és a legkomolyabb, mert ez a nép, ahogy elkezdődött a Filadelfi időszakában a történelme, és egy hatalmas felíveléssel kezdődött el, úgy hanyatlik vissza, és a 19. század végétől a 20. századra átérve, ugye a Laodicea időszaka az egy nagyon lesújtó állapotú kereszténységet takar. Tulajdonképpen ez a laodíceai üzenet a múlt század végétől élő keresztény közösségeknek szól a nagy advent mozgalmon belül, tágabb értelemben az egész világon élő keresztényeknek és keresztény közösségeknek, és hogy mikor jár le ennek a vége, azt nem tudjuk, mert hiszen a nagy kérdőjelünk itt van, hogy a történelem végének a napját és óráját nem ismerjük, de majd a levél befejezésekor lesz néhány rövid utalásom arra, hogy mit is ígér Jézus ennek a népnek, illetve nép maradékának, aki valóban megszívleli ezt a feddő üzenetet, és valóságos megtérésre jut. Na most ennyi bevezető után rögtön nézzük a levelet a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 14. verstől kezdődik, és a 22. versig tart. Először felolvasom úgy a levelet, ahogy a Bibliánkban van, később pedig majd a kifejtés során némely kifejezést pontosítanánk, és némely szót az eredeti szövegnek megfelelően értelmeznénk. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és téri meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, ahogy tenni szoktuk, először nézzük a bemutatkozást. A bemutatkozás a 14. versben található. Ugye megszoktuk az eddigiek során, hogy Jézus mindig másképp mutatkozik be. Miért? Mert mindig mással kell buzdítani az egyes közösségeket, vagy másra kell emlékeztetni az egyes keresztény közösségeket. Most nézzük meg, hogy Jézus itt miért mutatkozik be így, hogy ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Három dolgot mond el itt önmagáról Jézus Krisztus. Önmagát Ámennek nevezi. Ugye ez az Ámen héber szó annyit jelent, hogy igen, igen, úgy van. Tehát ezzel Jézus aláhúzza azt, hogy most egy nagyon súlyos, elmarasztaló levelet küld, egyrészt a kis-ázsiai Laodíceának, majd meglátjuk, hogy ők mennyire rászolgáltak erre, másrészt pedig a végső idők igazi keresztény gyülekezeteinek, ezt is meg fogjuk látni, hogy mennyire rászolgálnak erre. De amit ő mond, az úgy van. Amit ő állít, az igen. Az igen biztos dolog. Ugye, tehát az áment, azt általában ugye az imádságok végén, vagy egy bizonyos kifejtés végén szokta alkalmazni a Szentírás, és a keresztények is a napi gyakorlatban, itt az elején van. Még mielőtt megszólalnék, én azt mondom, amit mondok, arra nagyon figyeljetek, hogy Jézus többször használta ezt a szólást, nem így, hogy nem így van benne a Bibliánkban, hogy ámen, de az eredetiben így, hogy ámen, ámen, tehát bizony, bizony mondom néktek. Ugye Jézus nagyon sokszor mondta ezt, hogy bizony, bizony mondom néktek. A második dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a hű és igaz bizonyság. Tehát megint csak azt húzza alá, hogy ő hűséges a keresztényekhez. amit ő ígért a Máté evangélium a 28. fejezetében, a 19. és 20. versben a nagy misszió parancsolatban, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindazokra a parancsolatokra, amelyeket én tanítottam néktek, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát ő a világ végezetéig minden nap az igazi keresztényekkel van hitben, és a mennyből irányítva az ő életüket és a világtörténelmet is úgy alakítva, hogy ők a feladatukat el tudják végezni. Jézus a hű és az igaz bizonyság. Szóval Jézus kezében tartja a történelmet és a hívő életének a történelmét is. A harmadik dolog, hogy az Isten teremtésének kezdete, ez a magyar nyelvben egy kicsit félreérthető a kezdet miatt. Ugye hallhatunk ilyen elgondolásokat, hogy bizonyos vallásfelekezetek erre az igére hivatkozva állítják azt, hogy Jézus teremtmény. Hogy Jézus az Isten teremtésének a kezdete, hogy először Krisztus teremtette az Isten. Hát természetesen erről nincsen szó, mert ez a kifejezés az eredetiben, ez a szó, ami itt áll, ez így fordítható inkább, ugye a magyar kezdetben is benne van ez, hogy feje, fejedelme. Hogyha így fordítanánk, hogy az Isten teremtésének fejedelme, vagy az Isten teremtésének a feje, akkor ez a rossz mellékzönge, ami a kezdetben van, ez rögtön kiküszöbölődnék. Tehát Jézus azért mutatkozik így be, mert egyrészt a világ számára is világossá akarja tenni, hogy ő teremtő Isten. Ugye ez az, amit a történelemben olyan sokszor elfelejtettek, hogy a megváltó Isten, Krisztus a megváltó Isten, az egyben teremtő Isten is. Ugye amit a János evangéliuma első fejezetében, az első három versben olvasunk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ugye ez áll. Jézus volt a teremtésünk közvetlen véghez vivője. Példabeszédek könyve 8. fejezet egy egész kis elbeszélést ír erről, hogy Krisztus az Atya mellett milyen szerepet játszott a teremtésben, hogy az ő kezéből került ki minden ember. A Kolossé levél első fejezetében, az Efézusi levél második fejezetében, a Zsidókhoz írt levél első fejezetében azt is olvashatjuk, hogy nem csak a föld teremtője volt Krisztus, hanem a világokat is ő általa teremtette az Isten. Tehát Krisztus nem egyszerűen csak az Isten fia, aki eljött a földre, hogy az ember bűne büntetését elviselje és helyrehozza, hanem Krisztus úgy jött el a földre, mint aki teremtő Isten. Itt a teremtő adta az életét a teremtményeiért. Szóval Jézus erre emlékezteti a világot, hiszen Péter második levele, a harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy a világ történelmének a vége felé haladva csúfolódók és gúnyolódók támadnak, és a Bibliát és az Istenséget legfőképp a teremtés oldaláról próbálják kikezdeni. Tehát az, amit a Biblia mond a teremtésről, az nem is valóság, az csak egy legenda, az egy mese. Vagy az, hogy az a teremtés úgy ment végbe 6 nap alatt, és a 7. Isten a mi nekünk való példaként nyugodott meg, hát ezt ugye nem veszik komolyan az emberek. Jézus az egész világ számára is mondja, hogy az Isten teremtésének ő a fejedelme, de mondja a hívő gyülekezet számára is, majd a levél végén értjük meg, hogy milyen súlyos kijelentése ez Krisztusnak. Tehát Jézus azért mondja, hogy én vagyok az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme, hogy most egy valami nagyon súlyos dolog következik. De vissza ne utasítsák ezt a súlyos dolgot. Szóval nehogy hívő emberek vagy hívő gyülekezetek egyszerűen ne akarjanak tudomást venni erről a levélről és erről az üzenetről, mert ez egy nagyon súlyos és megítélő üzenet. Nyugodtan mondhatnám önöknek, hogy ha azt mondtam, hogy a szárdiszi levélben nincs egy szó dicséret. Hát a szárdiszi levélben legalább ott van az, hogy van Szárdiszban egy kevés neved, akik nem fertőztették meg magukat. De Laodíciában még ennyit sem mond. Tehát, hogyha valaki elolvassa ezt a 7 levelet Jelenések könyvéből, és ez komolyan veszi azért, hogy ami itt elhangzik, az Krisztus szájából hangzik el, aki látomásban megjelenik János apostolnak, és ő mondja el ezeket a leveleket. Egy kicsit bele kell, hogy rendüljön a szívünk, mert az elmúlt 2000 éves történelemből a leginkább a mi korszakunkat marasztalja el Krisztus, és a mi történelmi időnk kereszténységét marasztalja el. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a mi történelmi időnk kereszténysége, a nagy egyházak és az egyházi megnyilvánulások kereszténysége, hát az inkább valami büszke és valami a maga intézményeire, a maga múltjára és a maga teljesítményeire nagyon sokat adó kereszténység. Nagyon, nagyon nagy ellentét van a között, hogy keresztény emberek meg keresztény egyházak a maguk teljesítményeit és a maguk munkáját értékelik, és nagyon nagy különbség van e között és a között, hogy Jézus bemutatja, hogy a végső időkben nagyon gyenge a kereszténység. Nagyon gyenge elesett még a hívő nép, mert ugye nyilvánvaló, hogy elsődlegesen mindig a hívő népre vonatkoznak ezek a levelek, még a hívő nép is ennyire meggyengült. Na de akkor vessük fel a kérdést, hogy a bemutatkozás utána, amiben, mint említettem, nincs dicséret. Jézus hogyan mutat rá, hogy miért van ilyen gyenge és szánalomra méltó állapotában a mi korunk kereszténysége? Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. De mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Kedves hallgatók, itt a 15. és 16. versben egy rendkívül egyszerű hasonlatot használ Jézus. És ennek a rendkívül egyszerű hasonlatnak van egy történelmi oka, ami az ókori Laodícea várost is jellemezte. Az ókori Laodícea, egy-két dolgot el kell mondanom róla az előadás során, de ezeknek könnyű utána járni, hiszen az ókori szerzők ezeket kiemelik. Például, akinek otthon megvan Strabónnak a geográfikája, ugye az ókornak a nagy földrajztudósa volt ez a Strabón, aki bejárta az egész Közel-Keletet, és minden tájról és minden helységről, városról, faluról mindent leírt, ami tudvalévő volt. De vannak más ókori szerzők is, akiktől nagyon sok forrásanyagunk maradt meg, hogy bizonyos hegyek, síkságok, városok miről voltak nevezetesek. Hát Laodícea arról volt nevezetes, hogy a város fölött találkozott két folyócska. Volt egy melegvízi forrás, ami jött a hegyekből, majd a vetítés során látjuk, ez Kis-Ázsiának hegyvidékes területe, egy nagyon melegvízű hévíz, tehát egy forrás, és jött egy folyó, amely a Lükosz folyó, amelynek viszont hideg volt a vize, és Laodícea fölött összefolyt ez a két kis folyócska, és hogy beérkezett a folyam a városba, ilyen jellegzetes langyos vizet adott. Laodícea híres volt a langyos vizéről. És Jézus ezt a természeti képet használja fel, hogy először az ókori Laodícea keresztényeinek is szemére vesse, hogy a keresztény életük és a gyülekezeti életük az egy langyos élet. Na most először az kell, hogy megértsük, Jézus miért mondja azt, hogy bárcsak hév, vagyis forró volnál, vagy bárcsak hideg volnál, de langymeleg vagy. Ugye Jézus azt mondja, hogy az az igazi kereszténység, ami a forró, amit a forró jelképez. Az igazi, őszinte, odaadó, Krisztus iránti szereteten alapul, az Isten iránti személyes hála kötelezettségen alapuló kereszténység. Ez a forró kereszténység. Az az igazi keresztény ember, aki minden nap tudatában van annak, hogy ő Istennek milyen sokat köszönhet. És ezt ő meg is akarja köszönni, nem csak az imádságával, a szavaival, hanem a tetteivel is kifejezésre akarja juttatni, hogy én olyan sokat köszönhetek az Istennek, akkor én erkölcsi kötelességemnek veszem, hogy más emberekkel is megismertessem azt az Istent, aki engem megmentett, és aki engem egy új élettel ajándékozott meg. Tehát az igazi forró kereszténység az, amelyben állandóan ott van az a hála kötelezettség, hála érzet az Isten iránt, de amelyben ott vannak a cselekedetek is, hogy embereknek továbbadni a keresztény hitet, és embereket szeretettel vonzva, embereknek az Isten szerinti élet szépségét megmutatva, ugye embereket késztetni a keresztény hitre és a keresztény hitre. Ez a forró kereszténység. Azt mondja Jézus, hogy bárcsak forró volnál. Ugye ebben talán semmi különöset nem találunk, de az már egy kicsit különös, hogy Jézus azt mondja, hogy bárcsak hideg volnál. Ugye, mert hogyha Jézus csak annyit mondaná, hogy bárcsak forró volnál. Na de mit jelent az, hogy bárcsak hideg volnál? Hát ugye a hideg, a másik pólus, az jelképezi azt, amikor valaki semmit nem tud az Istenről. Vagy egyenesen tagadja az Istent bármi ok miatt, ugye sok ok miatt tagadhatják az emberek az Istent. Lehetséges, hogy nem tudnak felőle, lehetséges, hogy előítéletek korlátozzák az embereket, lehetséges, hogy az egyházak, a vallások magatartása miatt ösztönösen visszahúzódnak az emberek a hittől, mert annyi rossz példát látnak. Nem akarok ebben belemenni, hogy emberek miért lehetnek hidegek az Isten iránt. De tessenek megfigyelni azt, hogy Jézus azt mondja, hogy a langy melegnél még a hideg is jobb. Tehát ugye a tökéletes az a forró kereszténység lenne. No, de hogyha valaki mondjuk hideg, és még nem ismeri az Istent, vagy éppen tagadja az Istent, de azért, mert nem tud felőle, vagy mert előítéletei vannak, még afelől az ember felül is több reménységünk lehet, mint a langy meleg felül. Ez itt a megdöbbentő ebben az egyszerű képben és hasonlatban. Bár csak hév, vagy forró volnál, vagy bár csak hideg volnál, de mivel langy meleg vagy ezért, itt van a probléma. Tehát nagyon jól jegyezzük meg, hogy a Biblia szerint a tökéletes az az igazi szereteten és igazságkeresésen alapuló kereszténység. A nem tökéletes, de ami felől van még reménység, az a hideg emberi magatartás, amikor valaki még nem tisztázta magában az Isten kérdést és a hit kérdését, de még van remény felőle, hogy tisztázni fogja. De ami a legveszedelmesebb, hogyha valaki egyszer forró volt, és utána ellanyhul. A legborzalmasabb az, amikor valaki egyszer már megízlelte, hogy mit jelent az Istent megismerni és Isten szerint élni, de utána visszaesett és langyos lett az élete. Majd rá fogunk térni arra, hogy Jézus arra is rámutat, hogy hogyan lehet visszaesni és miért lehet visszaesni. Most azonban csak annyit szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani, hogy mennyire megdöbbentően nagy Jézusnak ez a jellemzése, hogy Jézus a langymeleg elé a hideget is odaállítja. Nem csak a forrót, hanem a hideget. És itt is szeretném egy kicsit a fordításunkat helyesbíteni. A 16. versben ez a kivetlek téged az én számból, vagy szokták így is fordítani, hogy kiköplek a számból, ez jövő időben van. Tehát itt nem arról van szó, hogy Krisztus ezt az egész közösséget elveti, hanem arról van szó, hogy aki langymeleg marad, azt ki kell, hogy vesse majd a szájából. Mit jelent az, hogy Jézus kivet valakit a szájából? Hát ugye ez egy nagyon egyszerű kép, mint hogyha oda megyünk a vízcsaphoz, vagy a forráshoz, és hát hideg vizet akarunk inni, és abból meleg bugyog elő. Nagyon, nagyon egyszerűen elképzelhető, meg voltunk is talán így az életben, jön ez a langyos, vagy éppen áporodott víz, hát ösztönösen kilökjük, kivetjük a szánkból, és jól megeresztjük a csapot, hogy majd ha hideg jön, akkor majd megisszuk. Tehát először is van ennek egy ilyen nagyon egyszerű életképszerű jelentése, hogy Isten előtt tehát a forró, a tökéletes, de még a hideg is jó, mert van felőle reménység, a langymeleget ki fogja vetni úgy a szájából az Isten, ahogy mi kivetjük a langyos vizet a szánkból. Na de van ennek egy átvitt értelme is. Mert a Bibliában egy nagyon szokásos szóhasználat, Jézus is használta az élete során, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is meg fogom vallani őt az én mennyei atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt az én mennyei atyám előtt. Tehát ez, hogy kivetlek a számból, ennek egy nagyon nagy jelentése és nagyon nagy értelme van, hogy Jézus azokat, akik nem változnak meg, akik nem lesznek forró, igazi keresztények, azoknak az ítéletben nem tudja megadni az örök életnek a jogát, nem tudja képviselni őket az atyánál, mert ezek az emberek nem kérnek igazán bocsánatot tőle, nem akarnak megváltozni, nem akarnak forró keresztények lenni. Jézus a végső időkben ezeket a keresztényeket tehát nem tudja magáénak vallani, nem tudja oltalom alá helyezni majd a hét csapás idején, nem tudja őket magához venni, és nem tudja őket elvinni a mennybe. Nem tudja megvallani őket az Isten előtt. Tehát van ennek egy átvitt értelme és jelentése is. No de számunkra most, akik tovább megyünk a levélnek az elemzésében, az a nagy kérdés, hogy mivel jut az ember langymeleg állapotba. Először ezt a kérdést kell felvetnünk, hogy mivel jut az ember langymeleg állapotba, utána pedig azt a kérdést, hogy hogyan lehet kiemelkedni egy langymeleg állapotból. Nézzük az első kérdést, mert erre Jézus megválaszol a 17. versben. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát tessenek megfigyelni, itt azt olvassuk, hogy mivel. Tehát itt magyarázza, mitől jön létre a langymeleg állapot? Egy ember, egy keresztény ember, egy keresztény közösség hogyan kerül langymeleg állapotba? Akkor kerül langymeleg állapotba, amikor azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Kedves hallgatók, a Bibliának egy nagyon nagy tanítása ez, hogy az életünkben és a keresztény életben is a legnagyobb veszély a büszkeség. Azért ez a legnagyobb veszély, mert a bűn történelme is valahonnan innen indult ki. Volt egy angyalfejedelem a mennyben, még a föld és az ember teremtése előtt, aki többnek akarta állítani magát az Istennél. A felfuvalkodottságában, büszkeségében azt mondta, nem Isten az Isten, én vagyok az Isten. Az az ember, aki büszke, az valahogy a sátánnak, a gonosznak az életelvét fogadja el, magának akar tulajdonítani olyan dolgot, ami nem tőle ered, és amiért az érdem nem az övé. Ezért olvassuk már az Ószövetségben, Hóseás könyve 7. fejezet 10. versében, rendkívül fontos igevers, Hóseás 7:10, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Azt mondta Isten már a zsidó népnek is, hogy a legnagyobb probléma az az életetekben, hogy büszkék lettetek, hogy azokat a kiváltságokat, amelyeket én adtam nektek, a magatok érdemének tulajdonítjátok. Az egyéni életben is, a közösségi életben is minden rossz dolog elindítója a büszkeség. Hadd kérdezzem meg önöktől, mi a büszkeség, hol jelentkezik az először? A Biblia szerint a büszkeség az egy nagyon, nagyon mélyen az emberi természetben gyökerezik a bűneset óta, és az egy nagyon mély és elrejtett vonása az embernek. Ne azokra a büszke emberekre gondoljunk, akik olyan nagyon látványosan fennhordják az orrukat, és hát mindenkit lenéznek, meg magukat tartják a legjobb és legbölcsebb embereknek. A büszkeség mindannyiunk természetében ott lappang. És ha az embert egy kicsit megérintik, és egy pici olyan kísértés jön az életében, ami fellobbanthatja ezt a büszkeséget, az tudám úgy is lobogni, hogy kívül nem hordja fenn az ember a fejét, de belül iszonyatosan megvan arról az ember győződve, hogy neki igaza van, vagy ő, amit mond, jó, vagy ő, amit tett, jó, akkor is, amikor kiderül, sorozatban kiderül idő múltán, hogy dehogy volt az jó, nem volt az jó, nem volt az igaz dolog. De az emberben ott van, mert az emberi természet a bűneset után, hogy eltorzult. Az eltorzulása az emberi természetnek tulajdonképpen ebben ragadható meg, hogy minden ember énközpontú, önhit, büszke természettel fejlődik ki ebben a földi életben. És ezért mondja Pál apostol szintén úgy megszégyenítőleg a korintusiaknak, egy másik igét is felírtam a táblára, az első korintusi levél 4. fejezet 7. versében, szintén egy gondolatmenet végén azt mondja, hogy de kedves testvéreim, mink van nekünk, amit ne kaptunk volna? Mit van néked, amit ne kaptál volna? Mivel dicsekszel, ember? Mire vagy büszke, ember? Mert ha valamire büszke lehetsz, és valamivel dicsekedhetsz, az a jó, amit az Istentől kaptál. Keresztelő János fejezte ki ezt csodálatosan, János evangélium a 3. fejezete szerint, amikor az ő büszkeségét is meg akarták érinteni a tanítványai. Egy nagyon szép történet a Bibliából, az egész János 3. fejezet 2. részét kéném szépen, hogy aki csak teheti, olvass el. Ugye keresztelő János fél éve már hirdeti az evangéliumot itt a Jordán mentén. És azután, miután fellép Jézus, és az emberek hozzá sereglenek, és Jézust követik, akkor mennek keresztelő Jánoshoz a tanítványa, és azt mondják, hogy Mester, most nem téged követnek az emberek, hanem Krisztust követik. Hát mi volt ebben benne? Hát nyilván ez egy ténymegállapítás is volt, de egy kicsit egy olyan kísértő megjegyzés volt. Most mit szól erre János? És azt látjuk, hogy keresztelő János, aki szintén ugyanolyan emberi természettel született, mint mi, és mindannyiunk természetében ott van az én központosság, a büszkeség, de ő annyira tökéletesen legyőzte ezt, hogy megserezdült erre. Erre azt mondta keresztelő János, az ember semmit sem vehet magától, hanem ha csak a mennyből adatot néki. Neki növekednie kell, nékem alább szállamnom. Tehát micsoda hatalmas kijelentés, ez bárcsak mindannyiunk eszébe jutna, ez a hatalmas bibliai kijelentés. Az ember semmi jót nem vehet magától, hanem ha csak a mennyből adatot néki. Ember, mit van, amit ne kaptál volna? Amivel lehet dicsekednünk, hogy kicsit hát az ember humorizáljon, ha valamivel lehet dicsekednünk, azok a rossz dolgok, azok a mieink. A jó, amit kaptunk, és amivé válik az ember, az a jó, az az Isten munkája. Az ember legfeljebb ezt elfogadja, nagy dolog. Az ember elfogadja, de amit az Isten ővele tesz, és ővele alakít, az az Isten érdeme, és nem az ember érdeme. Nagyon jól meg kell ezt jegyeznünk, hogy minden életet, és minden közösségnek az életét, ami megmételyezi, és ami eltorzítja, az a büszkeség. Mert rögtön Jézus rámutat, hogy a büszkeségből mi következik. Jézus így folytatja a feddést. Mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. A nyavajás helyett, ugye, ami a magyar nyelvben is egy kicsit hát, jelentésváltozáson átment szó, az eredeti kifejezés szánandó. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánandó, a szegény, a vak és a mezítelen. Kedves hallgatók, mi következik ebből? Jézus azt mondja, mivel azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ezután nem tudod. Tehát a büszkeség mindig megtermi, nagyon gyorsan létrehozza a következő súlyos jellembetegségünket, és ez a vakság. Az erkölcsi vakság. Az az ember, és ez sajnos... Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nap-nap után ki tudjuk próbálni. Tessenek csak figyelni az életükre, hogyha egy ember kicsit is úgy büszkévé válik. Például azt mondja, hogy na de hát én, meg én ezt csináltam, meg én ennyi mindent csináltam, meg én ezt elvégeztem, meg stb. Hogyha ugye sajnos naponként előforduló dolgok. Ha az ember egy kicsit is megengedi a büszkeséget, már a szavaiban is jelentkezik az, hogy olyan dolgokat kezd állítani, amelyek egyáltalán nem tényszerű és nem valódi dolgok. Egyszerűen vakká teszi az embert a büszkeség. Vakká. Ugye ezt megírta csodálatos módon Cervantes a Don Quixote-ban, hogy az egész mű erről szól. Az, aki magát többnek akarja látni a többi embernél, a nagy lovag, aki lenézi ugye a pórokat, meg az egyszerű embereket, az a büszkeség az teljesen vakká teszi. Ugye a szélmalom helyett óriást lát, mindegy, hogy mit, hogyan. Amit ő lát, az az igaz. Ő abban meg van győződve. Az az igaz. A büszkeségből következik a vakság, és következni fog még egy harmadik dolog, amit talán el sem hiszünk, csak akkor, amikor Jézus felajánlja a gyógymódot, akkor látjuk azt, hogy Jézus miért ajánlja először azt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany az a hit jelképe. Hát ha Jézus azt mondja, hogy védj tőlem hitet, akkor ezek szerint itt nincs hit. Tehát nyugodtan ide lehet írni, hogy hitetlenség. És sajnos ez így van. Egy ember, hogyha a vallási életében megengedi magának a büszkeséget. Ugye ez nem máról hónapra alakul ki, ez hetek, hónapok vagy évek munkája. Az észrevétlenül belecsúszik a vakságba, elvakult lesz önmaga iránt, a felekezete iránt, a vallás iránt. Ugye ezt szokták azt mondani, hogy a vallásos emberek nagy része fanatikus. Ebben sok igazság van. Nem mi rajtunk áll ez, hogy megítéljünk embereket, de bizony, a vallásosság leple alatt ezért volt a történelme, és ma is ezért van ennyi fanatizmus, mert hogyha az emberek nem tudják azt, amit keresztelő János, hogy semmit sem vehetünk, hanem csak ha a mennyből adatot nékünk, hogy a büszkeség az megtermi a vakságot, és akkor már mindegy, hogy most van hitem, vagy nincs hitem, az a fő, hogy én minek vallom magam, én tartozom egy egyházhoz, és akkor már senki ne is kérje tőlem számon, hogy ki is az Isten, vagy Isten miért mond ilyet, vagy a Bibliában miért olvasunk olyat. A hit az már egy mellékes dolog. A vallás leplében tehát van hitetlenség. Kedves hallgatók, ezt nem először állítja a Biblia. Jézus ezt a földi életében is hangsúlyozta, a legközéppontibb példázatában, a tékozó fiú példázatában is erről beszélt. Hogy az idősebb fiú magatartására gondoljanak. Az idősebb fiú azt mondja az apjának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát micsoda ez? hanem büszkeség. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, parancsolatotat soha át nem hágtam. Tömény büszkeség. És utána jön ebből a büszkeségből egy olyan vakság, azt mondja, nékem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. De teljesen elfelejti mindazt a jót, amit az apa tett vele, és követelődzik, és többet akar kapni, mint az öccse. Teljesen vakká lesz. Teljesen a múltat, az apa szeretetét, mintha meg nem történt dolog lenne, eltörli. És akkor utána a végén, amikor azt mondja, hogy amikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, akkor odaadtad néki a hízott túlkot. Hát mi más ez, mint egy vaskos hitetlenség az Istenben, és egy hideg, közömbös, közönyös magatartás, már abban is, hogy amikor ez a te fiad megjött. Ugye, tehát Jézus egy középponti példázatában, Lukács evangélium a 15. fejezet 11. versétől a 32-ig tart a tékozó fiú példázata, el lehet olvasni, hogy Jézus az életében is beszélt erről, és a tanítványait nem véletlenül próbálta miről leszoktatni, hogy ne az elsőségért vetekedjenek. Hogy ne az, hogy ki a nagyobb, az legyen náluk a napi beszédtéma. Mert Jézus pontosan tudta, hogy ha az ember megengedi magának a büszkeséget, vakká lesz, és visszahullik a hitetlenségbe, és most jön a nehéz állapot. Hogyan lehet innen kiemelni az embert? Mert egy olyan embert, aki még nem jutott el a hitre, a hideg, afelől talán több a reménység, mint egy olyan ember felől, aki eljutott a hitre, visszacsúszott a lanymelegségbe, a büszkeségbe, a vakságba, a hitetlenségbe, hogyan lehet őt kiemelni? Na hát mielőtt meghallgatnánk erre Jézus válaszát, egy rövid kis vers a magyar irodalomban a büszkeségről. Persze hát sok mindent lehetne még bejátszani, de Petőfi Sándornak az Ember című verse talán nem annyira ismert, mint amennyire várhatnánk, hogy Petőfi nagy versei ismertek legyenek. Itt hangzott el 4-5 évvel ezelőtt, mondta el itt Bánfi György ezt a verset. Ennek a felvételét hallgassuk most meg, figyeljük majd meg, hogy a refrény ennek a versnek az: kevés ember miben kevékedel. Petőfi nem a Biblia alapján írta ezt a verset, csak a józan emberi hétköznapi paraszti igazságérzet alapján. De hogy elsorolja Petőfi, hogy most az ember mire is büszke tulajdonképpen? Arra büszke az ember, hogy meghódít más népeket, országokat, mondja például az egyik verszakban. Azt mondja, hódítani csak gyávákat lehet. És a gyávák fölött az uralkodást inkább szégyenleni kell. Erre vagy büszkem, hogy le tudod igázni a másikat, hogy hatalmad van? Vagy arra vagy büszke, hogy melyik nemzethez tartozol? Érdekes, Petőfi ugye, akinek nagyon szép hazafias versei vannak, mennyire bölcs és mértéktartó is tudott lenni bizonyos verseiben. Ugye nem csak az ott essem elén, a harc mezején, nem csak ez került ki Petőfi tollából, hanem ez is, hogy azt mondja, hogy hivalkodol a nemzettel, azt mondja, dicsőséged, nevet szereztél, azt mondja, hogy hol a nemzet is elvész, melyhez tartozol. És hivalkodol azzal, hogy most ember, emberiség, történelem, civilizáció, haladás, hát az egész föld is a semmiségbe oszolhat, vagy oszlik el. Kevés ember, miben kevékedel? Mit van, amit ne kaptál volna? Mi az, ami ne valaki mástól származnék, de te tartod a saját érdemednek, és büszkélkedsz vele? Szóval nagyon alkalmas kis versike ez arra, hogy egy kicsit az ember elgondolkozzék, és a versből, a költészetből is figyelmeztetést kapjon arra, hogy mennyire ne tűrjük meg az írmagját sem, a kovászát sem az életünkben a büszkeségnek. Ez ellen igenis tudatosan kell küzdeni. Ez benne van a természetünkben, nagyon könnyen fellobbantható. Keresztelő János példája megmutathatja nekünk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül voltak olyan lények itt a Földön, akik nem voltak isteni természettel, istenfiúi természettel megáldva, mint Krisztus. Emberek voltak, de mint emberek teljes győzelmet arattak a büszkeségük fölött. Kérném szépen akkor a verset.
Petőfi Sándor, az ember. Nincs nevetségesebb az embernél, oly kevésségben, olyan gőgben él. A világot fitymálják ajkai, s mintha az eget akarná szántani orrával, oly magasra tartja fel. Kevély ember. Miben kevékedel? Egy szempillantásnál mi rövidebb? Ember, barátom, a te életed. Rohanva jő az idős, elrohan, egy kezében bölcsőd pólyája van, s másikban koporsódra szemfedel. Kevély ember, miben kevékedel? S mit végezhetsz egy pillantás alatt? Hódítál népeket, országokat? Hódítani csak gyávákat lehet, s az uralkodás ilyenek felett dicsőség. Ezt csak szégyelned kell. Kevély ember, miben kevékedel? S ha dicsőséget szerzél, nagy nevet, veled hal meg, s a föld alá viszed. Vagy, mint hű ebb, kísér ki sírodig, s ott őrzi azt egy pár kis századig, s elébb-utóbb éhen szomjan vesz el, kevés. Dicsőséged, neved maradjon. Hol? A nép is elvesz, melyhez tartozol, az ország, melyben most él nemzeted. Tenger volt egykor, s újra az lehet, s e föld is semmiségbe oszlik el. Kevés ember, miben kevékedett?
Nézzük ezek után, hogy Jézus a diagnózis felállítását követően milyen gyógymódot ajánl fel. Ugye érezzük azt, hogy nagyon nehéz helyzet ez, ha egy ember süllyed ebbe, na de hogy egy egész közösség ebben van. Hogy azt hiszi, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, többnek tartja magát a többinél, és nem veszi észre, hogy csak azáltal több az egyik ember a másiknál, hogyha az Isten formálhatja az életét, és hogyha Isten teszi többé és nagyobbá. Ezt nem vesz észre, hanem saját érdemének tulajdonítja. Vak lesz, hitetlen lesz. Hogyan lehet ebből a mélységből kiemelni az embert és egy közösséget? A 18. versben olvashatjuk Jézusnak a felajánlott orvosságait, és három dolgot nevez meg itt Jézus. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus tehát tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt ajánl fel. Mind a három a Bibliának egy nagyon nagy jelképe. Az első jelképet azonosítottuk már a szárdiszi levélnél, ugye Péter apostol első levele első fejezetében mondja azt, hogy a ti hitetek, mint a tűzben megpróbált arany. Tehát a Bibliában az arany és a tűzben megpróbált arany mindig a hitet jelképezi. Kicsit megállnék. Ez a mozzanata a levélnek tökéletesen illet Laodíceára. Nézzünk most egy kicsit a múltba. Laodícia városa, tudnék, az ókorban egy legendásan híresen gazdag város volt. Az első század közepén földrengés temette maga alá a várost. Óriási földrengés, szinte az egész város elpusztult. Néró ült akkor a császári trónon, akit szintén megdöbbentett ez a hír, és rögtön császári segélyt ajánlott fel a városnak. Ugye elgondolhatják, ha Néró valamire így reagált, akkor ott miről lehetett szó? A város azonban visszautasította. Nem kellett nekik a pénz. Azt mondták, hogy ők gazdagok. Nekik olyan dúsgazdag polgáraik vannak, hogy a saját pénzükből is felépítik a város. Fel is építették, ugyanolyan gazdagságban. Jézus, amikor először azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ugye érezzük, hogy a hangsúly min van? A tőlem. Ti magatokat gazdagnak tartjátok, de az a gazdagság, amit magatoknak tulajdonítotok, nem tőlem jövő gazdagság. Most a gazdagság jelképét is azonosítottuk, mégpedig a szmirnai levélben. Ugye a szmirnai levélben mondta Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, hogy szegény vagy, de gazdag vagy. Ugye a Biblia szerint az a gazdag ember, akinek belül az emberi lénye, az emberi személyisége gazdag a hitben, a szeretetben, az örömben, mindabban, amit a Galata levél 5. fejezete mond, akinek a lélek gyümölcsei vannak az életében. Ez a gazdag ember. Tehát a Biblia szerint a gazdagság az egy belső dolog. Az emberek szerint a gazdagság az egy külső dolog. Nagy ellentét van a Biblia és az emberek hétköznapi vélekedése között, mint szinte minden esetben. Na most Jézus azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbáltan aranyat. Most itt hadd térjek rá, hogy miben figyelmeztetés ez a végső idő keresztényeinek. A vallásos életben, vagy mondhatnám így az egyház életben, a legnagyobb veszedelem az, hogy egy hívő ember nem Krisztus tartja személyesen a példaképének annak, akit ő neki követnie kell, hanem megelégszik azzal, hogy ő eljutott bizonyos tanítások megértésére, bizonyos dogmáknak az elfogadására, tartozik is valamely közösséghez, és ez jóleső érzéssel tölti el, mert hiszen ez jóleső érzés is önmagában, akkor nem jó érzés, amikor ebből észrevétlenül kikopik az Isten és Krisztus személye. Megmarad a tanítás, a dogma, az egyház felekezethez való tartozás. De az embernek nem személyes példája Jézus Krisztus. Nem Jézus Krisztus számára a mérce, hogy ahogy ő élt, és amilyen hitet ő képviselt, és amilyen hittel ő győzött, ugyanolyan hitre van nekünk is szükségünk. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kedves hallgatók, ez nem csak annyit jelent, hogy hát higgyünk Krisztusban, hogy Krisztus élt, meg Krisztus áldozatul adta az életét. Védj abból a hitből, amellyel én is győztem a földi életemben. Én is hitáltal vívtam ki a rossz fölött a győzelmet. Én az Isten fia, nem isteni hatalommal, amit hoztam volna a mennyből, én az isteni hatalmamat letettem, én hit által vívtam ki a győzelmet. Ezért mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy nézzetek a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus a hit fejedelme és bevégzője. Ő mutatta meg a földi életben, hogy a hit mire képes. Hogy a hit az valóban arra képes, és itt Jézus nem túlzott, amikor azt mondta a tanítványának, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok a hegyeknek, essetek a tengerbe, megtennék. Ha csak ennyi hitetek lenne. Tehát a hit az valóban csodákra képes. A hitnek ereje van. A hit az ember fölé emelheti az embert. Pascal nagyon szépen mondta ezt. Hitáltal az ember végtelenül felülmúlja az embert. Hitáltal az ember végtelenül felülmúlhatja az embert. És Krisztus megmutatta azt, hogy hogyan tudjuk mi felülmúlni önmagunkat, a hitáltal mennyire többre vagyunk és másra vagyunk képesek, mint hit nélkül. Ezért mondja Jézus tehát ezt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kedves hallgatók, akik végigkövették ezt a 7 levelet, mert most már a befejezésnél tartunk, azoknak valami talán visszaidéződhet. Szmirnánál volt hit, mert Jézus azt mondta, hogy gazdag vagy. Ezeknek az üldözött keresztényeknek óriási hitük volt az Istenben, és ugyanúgy megálltak az üldözések viharában is, mint Krisztus megállt a kísértések és a megaláztatások viharában. Na de hol hangsúlyozta Jézus először, hogy elfelejtkeztek a hitről, és csak egy tartalmatlan üres hitet képviselnek cselekedetek nélkül? Itt van egy megdöbbentő összefüggés. A protestantizmus, az eltorzult protestantizmus időszakában, a Szárdiszi levélben olvastunk erről, hogy Jézus elmarasztalja őket, hogy nincs az az igazi hitük. És hogy lehet az, hogy néhány évszázaddal ezután, mert ez a 17.-18. század kereszténysége, újra előáll ez az eset. Mondhatnám, hogy amiért Szárdiszt elmarasztalta Krisztus, azért marasztalja el Laodíceát is. Ennyire gyorsan bekövetkezhet a romlás egy ember vagy egy közösség életében, ha alapvető erkölcsi összefüggéseket az emberek figyelmen kívül hagynak. Szóval egy alapvető összefüggés az, hogyha nem Krisztusra nézünk, és nem Krisztus a mérce, hogy Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmutassa, hogy mi az ő szintjén képesek legyünk az életet megélni. Ha nem ez a mérce, akkor ebből csak büszkeség, vakság és hitetlenség származhat. Egyetlen egy levétele a szempillantásnak Krisztusról ide vezetheti az embert. Szokták mondani azt, hogy amit megörökít Máté evangélium a 14. fejezete, és amiről itt is kézbe vehetnek egy nagyon jó kis könyvet, a Thomas Davisnek a Te is járhatsz a vízen című könyvét, hogy ha az ember leveszi a tekintetét Krisztusról, mint ahogy Péter apostol levette, egyszerre süllyedni kezdett. Ez persze egy konkrét, valóságos süllyedés volt, de lelki értelemben magunk elé idézhetjük ezt a genezáret-tavi történetet. Abban a pillanatban, amikor Krisztusról levette a tekintetét, és amikor azzal volt elfoglalva, hogy milyen nagy a vihar, meg milyen sötét az ég, tehát már akkor, amikor az ember kétségeskedik, már akkor, amikor az ember panaszkodik, micsoda kis dolgokat említek, ugye? Nem nagy, ki tartja ezeket bűnöknek. Az ember egy kicsit kétségeskedik, panaszkodik. Egy kicsit az ember kijönti a fájdalmát, hogy hát jobb lehetne az élet, de miért ilyen az élet, stb. Már ez tulajdonképpen micsoda. Az, amikor Péter nem Krisztusra tekintett, aki azt mondta, hogy gyere hozzám és járj a vizen, hanem amikor a körülményekkel volt elfoglalva, egyszerre süllyedni kezdett. Lelki értelemben ugyanez a helyzet. Ha valaki nem táplálkozik nap-nap után a Krisztus példájából, és nem élteti a Krisztus győzelme a rossz fölött, és nap-nap után nem érzi szükségét, hogy megerősödjék a Krisztus követésében, de személyesen Krisztusra tekintve, úgy, hogy Jézus azt mondta a János 10. fejezetében, akik hallgatják az én szómat, és követnek engem, azokat tudom elvinni oda, az Isten országába. Jelenések könyvében ezt a 7. és a 14. fejezetben szó szerint viszont fogjuk látni. Követik a bárányt, valahova megy. Ott állnak a bárány mellett a Sion hegyén, hogy ez a jelképe 144 000 a végső időszakban. Tehát amire szükség van, amire elsőrendűen szükség van, az az igazi hit. De az igazi hit az mindig az, hogy én hiszem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmutassa a rossz feletti győzelemnek az útját. Én hiszem azt, hogy ő ezt megmutatta, és én is járhatok ezen az úton. Ez a tűzben megpróbált arany. Ezért mondja ezután Jézus, hogy fehér ruhákat is vegyél tőlem. Megint egy kicsit hadd ugorjak vissza az ókori Laodíceára. Laodícea nem csak a gazdagságáról volt híres, hanem arról is, hogy hogyan szerezte a gazdagságát. A posztógyárával például. Fekete posztót gyártottak Laodíceában. Ugye az ókorban a posztó rendkívül értékes valami volt, abból valóban meg lehetett gazdagodni. De a fekete posztó helyett, amire büszke volt a város, Jézus azt mondta, hogy fehér ruhákat vegyél, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Ugye a fehér ruha jelképét is azonosítottuk, mert Szárdisznál is beszéltünk már a fehér ruháról. Az azonosítás alapja a Jelenések 19. fejezete, amikor azt mondja a Szentírás, a fehér gyolcsa szentek igazságos cselekedetei. Tehát a fehér gyolcsa megtisztult jellem az igazi cselekedetek, amelyek csak tiszta hitből származhatnak. Tehát ez egymásra épülő dolog. Jézus azt mondja, hogy előbb ismerd meg az én győzelmemet, ha megismered, hogy én hogyan győztem a rossz felett, és te is kívánkozol ezen az úton járni, akkor te az egész lényedet, minden cselekedetedet összhangba akarod hozni én velem. Akkor te fehér ruhára vágyakozol. Jézus beszélt erről Máté evangélium a 22. fejezetében, a királyi mennyegző példázatában, vagy a nagyvacsora példázatában, Lukács 14. fejezetében, szóval sok helyen beszélt erről a földi életében is. Igen, az az igazi keresztény élet, amely az élet minden területén összhangba akar kerülni Krisztussal. Nem csak egy elméleti hit szempontjából, most én hiszek Istenben, hiszek Krisztusban, hanem hogy hogyan viselek gondot a testemre, a lelki táplálékomra, a szellemem, az értelmem fejlődésére. Én mindenben összhangba akarok kerülni Krisztussal. Én nekem nem az a mértékem, hogy az emberek mit mondanak, hogy majd mivel leszel több és jobb ember, nekem az a mértékem, hogy Krisztus mit tanít arról, hogy az egész életem hogyan kerülhet összhangba az övével. Így lesz fehér ruhám, és akkor nem lóg ki a mezítelenség rúdsága. Akkor nem olyan lesz a keresztény életem, hogy elmegyek egy héten egyszer valami ünnepi helyre, és a többi napokon pedig kilóg az ünneplő ruha alól a rúdság, tehát egy nap szépen viselkedem, a többi napokon pedig olyan a viselkedésem, mint a többi emberé. Jézus azt mondja, hogy az egész életnek át kell alakulnia. Ez a valódi, az igazi kereszténység, az ő képmására. És jön akkor a harmadik ajánlata Krisztusnak, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Ugye megint visszaugorhatunk Laodíceára, mert Laodíceának a gazdagságát nem csak a posztóüzem biztosította, hanem volt itt egy amolyan kenőcsgyár, kenőcsüzem. Ugye az ókorban is híres volt a gyógyászat, és ebben a városban egy ilyen szemgyógyító kenőcsöt állítottak elő, amelyet nagy mennyiségben árultak, és hát nagyon nagy gazdagságot hozott a város lakosainak. Jézus azt mondja, hogy én is fölajánlom a szemgyógyító írt, azzal kend meg a szemeidet, hogy láss. A Bibliában a szemgyógyító ír magának a Bibliának és a Szentléleknek a jelképe, mind a kettőnek. János apostol első levelében olvashatjuk ezt, és itt is eszünkbe idéződhetnek bibliai példázatok, mert hiszen Jézus azt mondja, hogy a végső időkben is lesznek igazi hívő keresztények, de közöttük is öt okos lesz és öt balga. És az öt balga szüzet mi jellemzi a Máté 25. fejezete példázata alapján, hogy nincsen olaj a lámpásukban. Tehát például az olaj is a Szentléleknek a jelképe. Tehát az az ember, aki hitre jut és megváltozott életre jut, annak még valamit meg kell tanulnia, hogy naponként helyezze az életét a Szentírásban megtanult törvények, szabályok, parancsolatok és a Szentlélek vezetése alá. Ez a teljes keresztény élet. Krisztus hitében élni, a Krisztus jellemvonásait felölteni, és a Krisztus parancsolatai és a Szentlélek vezetése alá helyezni az életet. Jézusnak világos és tiszta felajánlása ez, amit mond Laodíciának, de a 19. versben még valamit hozzátesz Krisztus: akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Vajon ezt miért mondja Jézus? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Jézus ezzel kilátásba helyezi azt, hogy megszívleljék emberek ezt az üzenetét. Megenged majd hívők és hívő közösségek számára megpróbáltatásokat, esetenként megrázkódtatásokat is. Ne tessenek elfelejteni, az efézusiaknak is azt mondta Jézus, hogy ha nem tértek meg, akkor oda megyek a gyertyatartótokhoz, és megmozgatom, megrázom. Ugye ez is egy nagyon szemléletes kép. Ha nem lobog a láng, valami piszok van benne, meg kell rázni, akkor fellobban a láng. Ezek után jönnek az üldözések. A végső időszakban is így lesz. Isten az ő hívő népe számára megenged nehézségeket és csapásokat. Olyanokat, amelyeket előzetesen el se tudtak volna talán gondolni, nem is tudták volna még gondolatban se végig bírni a látványukat sem, de az életüket engedi belemenni nehézségekbe, küzdelmekbe, mert akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. De eközben légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát ezekből a nehézségekből ne azt vonjátok le következtetésként, hogy az Isten nem szeret benneteket, vagy elfordult tőletek. Ugye Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy amikor az apáink, a szüleink neveltek bennünket és fegyelmeztek bennünket, még ha igazságtalanul tették is, akkor is örültünk neki. Mert ugye foglalkoztak velünk a szüleink. Az Isten soha igazságtalanul nem fedd és nem fenyít meg. Ezért meg ne utáld az Isten dorgálását és az Isten fenyítését. Hogy az Isten megenged nehézségeket. Hát megengedett például micsoda nehézségeket a Szmirna időszakában. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell, olvastuk akkor. Szenvedned kell. Szenvedni kellett. Iszonyatos szenvedéseket. De megtisztultak a szenvedések tüzében az igazi hívő keresztények. És ez lesz a végső időben is. Légy buzgóságos és térj meg a feddések és fenyítések idején. És ezután jön a levélnek a befejező része, ami most nem csak azért rendkívül fontos, mert befejező rész, hanem azért is rendkívül fontos, mert az egész hét levélnek a befejezése. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedves hallgatók, ebből az egyszerű képből nem is gondolnák, hogy mennyi következtetés levonható. Először, Krisztus az ajtón kívül áll. Krisztus nincs ott hívő emberek lelkében. Erről szólt az üzenet. És azt mondja Jézus, hogy ajtón kívül áll. Krisztus igazán nem élhet ott a keresztények szívében, a hívő gyülekezet életében sem belül van Krisztus, hanem kívül áll és zörget. Még nem bocsátották be. Benne van ezután másodszor az, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, hogy Jézus már olyan közel van, szóval az eljövetele olyan közeli, hogy már a küszöbben áll az eljövetele. Itt újra emlékeztetném önöket, hogy az első három levélben egy szó nincsen Jézus második eljöveteléről. A negyedik levél végén mondja azt Jézus, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Az ötödik levél végén mondja azt, hogy eljövök hozzád, mint a tolva éjjel. A hatodik levél végén mondja azt, hogy íme hamar eljövök. És a hetedik levél végén mondja azt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát látjuk, hogy mennyire haladunk a történelem vége felé. Jézus itt áll a küszöbön. Jézus szeretne jönni, hogy az egész emberi történelem drámáját befejezze, és egy új történelmet, egy új életet nyisson azok számára, akik valóban élni szeretnének. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Harmadik dolog. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorárok, és ő én velem. Jézus újra hang akar valamit, és ez az egész levélnek a legnagyobb tartalma. Ezt most is hangsúlyozza, és az elbúcsúzásában is hangsúlyozza. Csak a teljes szövetség ő vele, csak ez menthet meg a végső időkben. A történelem végén olyan megpróbáltatások és olyan megrázkódtatások lesznek. Emlékezzenek Dániel könyve 12. fejezet első versére. Abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, ugye Krisztus jelképe a Mihály is. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön. Emlékezzünk Máté evangélium a 24. fejezetében is Jézus szavaira. Mert olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát Jézus azt mondja, hogy ezekben a nagyon nehéz történelmi küzdelmekben, amikor a sátáni csalások és hazugságok világméretűek lesznek, amikor politika, vallás ugyanúgy összeszövődik, mint Pergamum és Tiatira időszakában, amikor ember tömegeket, ember milliárdokat bódítanak el részegítő itallal, amit látunk majd Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor testileg, lelkileg az emberiség egy megalázott helyzetbe kerül. Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy az egész föld csodálni fog olyan hatalmakat, olyan erőket, amelyek a legkártékonyabb vallási és politikai erők. Na hát ebben a rendkívül nehéz időszakban csak a teljes életközösség Krisztussal, csak ez ment meg. Ha valaki hallja a szavát, nagyon sok ember hallja Krisztus szavát, de nem nyitja meg az ajtót. Krisztus kívül áll az életén. Nagyon sok ember megnyitja az ajtót, de csak résnyire engedi be Krisztust az életébe. Nem fog megmenekülni. Nagyon sok ember beengedi Krisztust az életébe, de nem ülteti le az asztalhoz. Nem fog megmenekülni. Nagyon sok ember leülteti az asztalhoz, de ő vele nem vacsorál. Nem fog megmenekülni. Ki fog megmenekülni? Ki lesz az, akit Krisztus magával visz majd a mennybe átváltoztatás útján? Aki leültet engem, belevacsorálok, és ő én velem. Tehát a legteljesebb szövetség, összhang, életközösség Krisztussal csak ez fog megmenteni a végső időkben. Ebben a képben, a 20. vers képében földereng az, amit most a 21. versben mond ki Jézus, de milyen csodálatos előkészítés után. Mert ha a 21. vers csak így magában állna, akkor azt hiszem, hogy semmelyikünk nem tudna elfogadni. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Kedves hallgatók, ez egy rendkívül egyszerű hasonlat, csak nézzük meg, hogy mit is jelent. Jézus azt mondja, hogy ahogy ő győzött, úgy kell győzni majd a végső idő keresztényeinek is. Ezt mondja, vagy nem ezt mondja? Aki győz, amiképp én is győztem. Itt van egy hasonlat. Aki győz, amiképp én is győztem. A végső idő keresztényeinek valami olyan mély közösségre kell hitáltal jutniuk Krisztussal. Annyira meg kell ismerniük Krisztust, annyira szeretik majd Krisztust, mert most már így beszélek róla, hogy ez be fog teljesedni. Nem úgy beszélek róla, hogy majd talán lesz ilyen kereszténység. A Biblia nem rébuszokban szokott fogalmazni. A Biblia azt mondja, hogy igen, ilyen kereszténység lesz a történelem végén. Annyira közeli annyira közel kerülnek emberek Krisztushoz, annyira szeretik majd Krisztust, hogy ugyanúgy fognak győzni a rossz fölött, ahogy Krisztus is győzött az életében. Krisztus tökéletesen győzött az életében a rossz fölött, vagy sem? Elkövetett Jézus egy hibát, vagy sem? Hát, ha Jézus tökéletesen győzött a rossz fölött, a végső idők kereszténységének egy olyan soha nem látott kereszténységnek kell majd lennie, ami eddig nem volt a történelemben, de majd meglátjuk, hogy miért lesz a történelemben mégis, de miért csak a történelem végén. Erre a jelenések könyve két helyén majd így ráirányítja a figyelmet, reflektor élességgel. Itt csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy Jézus azt mondja, hogy aki győz, amiképp én is győztem, ül velem a királyi székbe, ahogy én is ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Szeretném itt felhívni a figyelmüket arra, hogy az ókorban mások voltak a királyi székek, mint a középkorban, vagy éppen manapság, mert manapság is vannak királyi székek. Látjuk néha a filmjelentésekben, vagy olvassuk ugye a régi krónikákban, hogy ott volt két nagy szék, jó nagy két szék. Egyiken ült a király, másikon ült a királynő vagy királyné. Aztán a többiek meg álltak ott az országnagyok, meg a nemesek, meg a követek, ugye hogy álltak. Ugye mindannyiunk előtt ott lehet a kép. Hát az ókor egy kicsit demokratikusabb volt. Az ókorban nem így volt két királyi szék, hanem egy királyi pad volt, egy félkörívű királyi pad, amelynek a közepén ült a királya feleségével, de ugyanazon a padon ültek azok az emberek, akiket ő a közelébe engedett. Tehát most ezt a képet használjuk. Tehát Jézus azt mondja, hogy valóban, akik győznek a történelem végén, annyira megközelítik az én életemet, és annyira hasonlóvá válnak én hozzám, hogy amiképp én ülök az atyámmal az én királyi székemben, ott ülnek mellettem ők is a királyi székben. Szóval ez a kép is azt húzza alá, hogy a történelem végén lesz egy győzelmes kereszténység. De kikből? Azokból, akik ezt az üzenetet megszívlelik. Ha a Bibliából ki lehetne választani a mikorunkhoz szóló konkrét, legkonkrétabb üzenetet, azt mondhatnánk a laodiceai üzenet, a legkonkrétabb üzenet és jelzés a mai keresztények számára. Isten nem csak erkölcsi tanításokban üzen, az evangéliumok által, az Ószövetség által, Isten profétikusan erkölcsi tanításokkal is üzen, mindig mindenkornak, és ennek a kornak a laodicei üzenet által. És hogy miért végződik így a világ történelme, és ez valóság, hogy lesz majd egy ilyen igazi kereszténység, hát ennek majd utána kell járnunk. Ez olyan hatalmas, és mondhatnám egy kicsit frivol szóval, hogy fantasztikus kijelentés. Hogy ennek utána kell járnunk, és Jelenések könyve erre két alapvető proféciájában, és más helyein is majd meg fogja adni a választ, hogy hogyan lehet ilyen kereszténység. Miért nem volt eddig? De talán arra, hogy miért nem volt eddig, tudunk már felelni? Hogy miért nem volt eddig ilyen tiszta kereszténység, ami lesz a végső időkben? Hát azt hiszem, hogy erre már tudunk felelni, és ezzel zárom le a hét levéről szóló üzenetet, majd a vetítéssel, de még ezzel az utolsó gondolattal, hogy bizony ezt tudjuk, hogy miért nem. Mert elindult a kereszténység egy hatalmas nagy felíveléssel. Úgy látszott, hogy a kereszténység eléri ezt a magasságot, amit a Biblia azt mondta, hogy itt fogja elérni. Úgy látszott, hogy Szmirna időszakában eléri ezt a magasságot. De utána hirtelen Sátánnak sikerült elérnie azt, hogy a nagy kereszténységbe belecsempészze a hatalom utáni vágyakozást. A pénz, a hatalom, a kiváltságok utáni vágyakozást. És a kereszténység történelme alapvetően torzult el, amikor keresztény egyházak, egyházi vezetők politikai hatalmakkal szövetségre jutottak. És beköszöntött a középkor, aminél borzalmasabb időszak az emberiség számára nehezen elképzelhető. És a középkor után Isten nyitott hajnalcsillagot a Tiatíra végén, és elindult megint egy győzelmesnek látszó kereszténység, de aztán megint eltorzult. És a megdöbbentő, hogy szinte egy-két nemzedéknél tovább nem tartott az igazi kereszténységnek a történelme. Mindegyik közösség eltorzult. És utána Isten akkor a protestánsok hívő maradékából, meg hát katolikusok más felekezetűek hívő maradékából elindított Philadelphia időszakában egy valóban a Bibliát és a proféciákat kutató kereszténységet. De a Laodicea időszakában ez is eltorzul. Egész egyházak, egész vallási közösségek nem fognak üdvözülni. Csak a maradék fog üdvözülni. Miért csak a végső időkben következik ez be? Azért, mert sikerült elérnie az ördögnek azt, hogy messze-messze az eredeti rendeltetésétől torzuljon el a kereszténység. Utána elkezdődött a reformáció, de nem jutott teljességre, nem fejeződött be. Utána újra elkezdődött egy reformációs időszak, de ez is a büszkeségbe és a vakságba és hitetlenségbe visszahanyatlott, torkollott. És csak a végső időkben, és csak egy fél nemzedék idejéig, így lehetne mondani, fog majd felívelni úgy a kereszténység történelme, hogy Jézus itt mondja, hogy aki győz, amiképp én is győztem, az ül velem az én királyi székembe. Döbbenetes dolog, hogy ezen a földön a jó, az igaz, a tiszta, a nemes sokáig nem tud megélni nagy tömegekben és átütő erővel. Istennek ezért is kell újjáteremtés útján megnyitni az igaz életnek a reménységét az ember számára. Itt a földön nem valósítható meg az Isten országa. Itt ezen a földön soha nem fog bekövetkezni az, hogy végre valami erkölcsi szintre elér egy-két ember, egy-két közösség, viszi magával a többit, és megyünk fölfelé, nem. Sajnos rögtön a felívelés után, mint hogy a hegy tetejére felér az ember, utána megy lefelé. Ahhoz az örök életnek kell eljönnie, és Krisztusnak a látható megjelenésének, és az ő szereteten igazságon alapuló országlásának, és azoknak az embereknek szabad csak megmaradni ebben az örök életben, akik a történelem folyamán mindig Istent követték, Krisztust követték, lelkiismeretük által vagy hitük által. És akkor majd lesz egy olyan világ, ahol nem lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek, nem lesznek felívelések, visszahanyatlások, hanem elkezdődik majd az örök élet egy egyenes ívű felíveléssel, amit semmi nem fog megtörni, és semmi nem fog majd visszahúzni. De itt az emberi történelemben, hogy Isten mondta egy próféta Íródeákjának, Báruknak a Jeremiás könyve 45. fejezetében, itt a földön te kívánsz nagyokat. Itt a földön te kívánsz nagyokat. Hát amit én elültettem, ki kell szaggatnom. Amit én az Isten felépítettem, le kell rombolnom. És pedig az egész földön. Ne kívánj tehát nagyokat, hanem örülj neki, hogy te eljuthatsz az örök életre, és mindazokkal együtt, akik megszívlelték az én üzenetemet és tanításomat. Hát ezzel befejeződik egy sorozat, és a negyedik fejezetben már azt látjuk, hogy János apostol előtt megnyílt a menny, és egy újabb látomás sorozat kezdődik. A vetítés előtt még ezt is hadd mondjam el, hogy két hét múlva egy egészen rendkívüli fejezetét vesszük a Bibliának, egy ilyen részlete van a Bibliának, mi is a menny, és mi történik a mennyben. Ilyen részletes jellemzés és betekintés csak a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete a Bibliában, hogy mi is a menny, és mi történik a mennyben. Most nézzük meg röviden a vetítésünket. A levéről szóló rész végén kicsit összefoglaljuk ezt a 7 levelet. Itt látjuk a korabeli kis-ázsiai környezetet, először is Pátmosz szigetét, ahol János apostol raboskodott, és ahol megjelent neki Krisztus, és látomásokat adott neki. És itt látjuk ezt a 7 várost, Efézus, Szmirnát, Pergámumot, Tiatírát, Szárdisz, Filadelfiát, Laodiceát. A domborzati térképen is látjuk, hogy az út, amely összekötötte őket, az ebben az irányban és ebben a sorrendben kötötte őket össze, hiszen itt hatalmas hegyvonulatok vannak, és mondjuk Szmirnából átmenni Filadelfiába, vagy Efézusból Laodiceába nem nagyon lehetett, hanem itt a völgyekben és szurdokokban nyílott az út számára lehetőség. Nézzük a következő képünket. Ez a Pátmosz szigete mai állapotában, görög keleti kolostor és kultuszhelyek vannak itt ezen a szigeten, vagy egy másik kép szintén a Pátmosz mai állapota. 2000 évvel ezelőtt ez egy római fegyenctelep volt, ahova a politikai elítélteket vitték a rómaiak. Következő képünk mutatja Domitianus császárt, aki száműzte János apostolt erre a szigetre. Korabeli márványszobrát látjuk. Következő képünk a középkorban leghíresebb és máig is talán az egyik legszebb színekben megmaradó és a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött jelenések könyve miniatúra sorozatot mutatja, úgynevezett flamand miniatúra, János apostol élete, előtérben, hogy bedobják az olajba, de aztán abból kiszabadul, nem ég meg a császárnak a határozott parancsa ellenére sem, akkor elviszik Pátmoszra, aztán amikor szabadul, visszakerül Efézusba, és Efézusban fejezi be az életét az apostol, és ott maradt fenn a jelenések könyve is. Következő képünk mutatja Dürernek a metszetét János életéről. Bal oldalt a császár, egy 15. század végi fametszet sorozaton, és jobb oldalt pedig, hogy forró olajat öntenek János fejére. Nézzük a következő részeket, szintén egy középkor végi dombormű János apostol olajba dobásáról. Aztán a következő képünkön ugyanezt látjuk, az Egri székesegyház oltár mögötti festményéről, a barokkorból. Tehát ezek ismert dolgok voltak Jánossal kapcsolatban Eusébius egyház története alapján. Következő képünk mutatja Jánosnak a látomását Avignonból, a 14. századi palotából. János, ahogy látomás formájában találkozik Krisztussal, ő megérinti és felsegíti, miután lábai alá esett, mint egy holt. Következő képünk Jánosnak a látomása Schongauer metszetén, akinek egyébként kiállítása is volt egy másfél-két hónappal ezelőtt itt Budapesten, a születésének az évfordulójára rendezett a Szép Művészeti Múzeum egy bibliai tárgyú kiállítást. Tehát 15. század János Pátmosz szigetén. Aztán ugyanez Hieronymus Bosch-tól, ugyanebből a századból, János Pátmosz szigetén. Egy kicsit, hogyha lejjebb hozzuk a képet, akkor látjuk, hogy itt is azt emeli ki, ami a legmegdöbbentőbb látomás lesz majd a 12. fejezetben, és láttatott nagy jel az égben, egy napba öltözött asszony. Ugye az igazi egyház jelképe a napba öltözött asszony, és az igazi egyház küzdelme a végső időkben, erre tér majd rá jelenések könyve a 12. fejezetétől. Bosch után lépjünk tovább, Hans Memling ábrázolása, talán a leghíresebb és legjobb jelenések könyve ábrázolás. Itt a hét levél hiányzik. A következő sorozatban azonban a hét pecsétről szóló látomásban majd sokat fogjuk hasznosítani a János apostoltól balra látható és hosszan elnyúló földnyelven felsorakozó lovasokat. Szintén gyakori képzőművészeti témái, csak hogy ezt a legjobban Hans Memling ábrázolta. A trombita szó látomásnál, ugye ez a második sorozat lesz, a pecsétlátomás, a trombita szó lesz a harmadik. Teljesen nyilvánvalóan építkezett itt Memling, szinte a jelenések könyvének a szerkezeti vázat nyújtja itt a nézőnek. És a negyedik látomás sorozat lesz itt a nagy küzdelem, itt van a nagy jel az égben, abba öltözött asszony és a sárkány küzdelme, és ezek a végső időknek a csapásai, az is egy óriási találata volt, hogy ahogy az egyes sorozatokat összekötötte. Hiszen a pecsétlátomás végén mondja azt a Szentírás, hogy az emberek el akarnak menekülni Isten elől, és a sziklák hasadékaiba bújnak, és itt a nagy küzdelem végén is ezzel zárul. Tehát egy tökéletes zárt kompozíció, a képfelület minden egyes részét hasznossá tette ez a mester. Következő képünkön látjuk ennek kinagyítását, erről majd részletesen szeretnék szólni, és aztán mehetünk tovább. A Luther Bibliának Cranach által megrajzolt, megmetszett részlete. Ugye Jánosnak a középkortól elinduló hagyomány szerint a sas volt a jelképe, de egy teljesen félreértett hagyomány az Ezékiel könyvére megy vissza. De hát ezt így ábrázolták, és itt Lukász Cranach Jézust állította a középpontba, és itt viszont neki volt igaza, mert mind a négy látomás sorozat elején a bevezető látomásban Krisztus jelenik meg, és Krisztus cselekszik valamit. A következő látomás sorozatunk, a 4.-5. fejezet is Krisztussal, mint megöletett bárányjal kezdődik. Nézzük a következő képet, ez még mind a János Pátmos szigetén témájára, a lőcsei oltáról 16. század, és mehetünk tovább. A következő kép Hans Burgmeier-nak az olajfestménye 16.-17. század, amelyben már kezd jelenések könyve hitbeli profétikus tartalmától egy kicsit távolabb kerülni az ábrázolás, és mindenféle egzotikus növények és állatok népesítik itt be a képfelületet, és alig vesszük észre, hogy itt nem egy magányos prófétáról, vagy nem Szent Antal megkísértéséről van szó, ami szintén nagy téma volt a középkorban, hanem éppen János apostol előtt nyílik meg a menny. Menjünk a következő képünkre. Velázquez János Pátmoszon. A 17.-18. században meg már olyan messzire térnek el a festők a témától, hogy szinte nem is tudjuk, hogy kiről van szó, ha nem ismerjük a képnek a címét. Következő képünk is ennek a vonulatnak a jegyében Nicolas Poussin 17. századi ábrázolása. Hát itt már valóban csak a kép címe fedi fel a rejtét, hogy ki ez az ember itt Pátmos szigetén, mert itt sem látomás, sem természetfeletti beavatkozás már nem jelzi ezt. Következő képünkkel a 20. századra térünk, Szalai Lajos János apostol, János evangélista, megint a sassal. Aztán a következő kép János látomása Pátmoszon. A lovakat emeli ki, tehát a hétpecsétes látomásból, és az emberi történelem szörnyűségeit, amelyek be fognak következni. János is szinte elfordul ettől a látványtól, tehát Szalai Lajos azt akarta kifejezni 23 évvel ezelőtti metszet sorozatán, hogy az apokalipszis az valóban drámai jeleneteket sorakoztat fel, megrendítő lesz az emberi történelemnek a vége. A következő képünkkel áttérünk a hét levélnek a szemléltetéséhez. Az első jelenések könyve ábrázolása 4.-5. századból, az úgynevezett Trevi miniatúra Franciaországból. Ne felejtsük el, és ezért is vetítem le ezt összegzésképp, hogy mind a hét levél hét gyülekezetet jelképez, hét világító fényforrást, egyrészt a történelem egyrészt Kis-Ázsiában, másrészt viszont a történelem országútján. Azt se felejtsük el, hogy Jézusnál van a két élő éles kard, amit ő mond, az beteljesedik, és igen biztos, ő az ámen és a hű tanúbizonyság, és az Isten teremtésének fejedelme. És Jézus az emberi történelemben a beszédei által fog változásokat eszközölni a hívő népe életében is, és a világ életében is. A következő képünk a párizsi Saint-Chapelle üvegablaka ugyanennek az ábrázolása, tehát a bevezető látomás a hét levélhez. Ugyanezt látjuk egy másik francia katedrális üvegablakából, és körbe-körbe pedig megelevenednek a jelenések könyvének egyes részletei. A következő képünkön ugyanez az úgynevezett Angéi Falikárpit sorozatról 14. század, Jézus kezében a hét csillag, a hét igazi gyülekezet lelki vezetőit szimbolizálja. Következő képünkön az előbb látott Flamand miniatúra sorozatból a bevezető látomás, tehát a jelenések első fejezete, és a következőben pedig látjuk a hét gyülekezet közül az első négyet részletesen, hiszen jobb oldalt a betegágyba vetem őket, az egyházi és világi hatalom betegágyáról van szó a tiatírai levél végén, tehát Pergámum, illetve Efézus, Szmirna, Pergámum és Tiatíra a négy részletesen megalkotott gyülekezet. Mehetünk tovább. Itt látjuk a Wittenbergi katedrális bemutatásában Jézust 16. századból, jelenések első fejezete, és aztán Ugyanez a Dürer metszet sorozatból a 15. század végéről. Ez magyarul is megjelent pár évvel ezelőtt, a teljes Dürer metszet sorozat, és aztán a következőben pedig a Kranach-féle Luther Biblia illusztráció János apostol, ahogy alig-alig bírja elviselni ezt a látomást, és ezért esik olyan megrendítően, ugye Jézus lábai alá, elé, és a nagy kard is azt jelképezi, hogy Jézus itt a beszédeivel fog utat mutatni a hívő népének a történelemben. Nézzük a következő képeinket. Itt van a 7 gyülekezet sorrendben. Következő képünk ezt a bizonyos római hadiút maradványát, a Via Egnáciát ábrázolja. Ahogy egy hadiút mentén helyezkedtek el a gyülekezetek, ugyanúgy fog a történelmi országútján ez a 7 korszak következni. Az első Efézus. Efézus feltárt rommezeje messziről. Most néhány régészeti kép következik. Efézusi ásatások, ugye ez az Artemis és Diana szenté, amiről különvetítésben már megemlékeztem. Aztán az efézusi feltárásokból még nézzünk. Nagyon sok épület, maradvány előkerült. A következő képünkön látjuk az efézusi oszlopok. Következő képünk Efézusnak a főutcája, amely vezetett a színház felé. Tehát ez egy kiterjedt nagy ásatási terület. Nagyon nagy keresztény közösség is élt itt Pál apostol több éves munkálkodása eredményeképp. És itt ez már Szmirna, Szmirnából való feltárás. Ez a második város a római hadiút mentén. Aztán ez már Pergámum, a hatalmas nagy könyvtár, színház városa. Ennyi maradt meg belőle 2500 év múltán. Ugye ez a kép egy kicsit elmozdult. Ugye a pergámumi korszak Raffaellónak az ábrázolásában, ahogy Nagy Konstantin császár a kerességet elnyeri. Ugye ez a nagy konstantinuszi fordulat, amiről beszéltem,